Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Drágy továres si preti!
Jelentsük a kongresszusnak, hogy megvalósítottuk az egész évre eső exporter feladatainkat.
30 év remény.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunk a 30 év remény sorozatunk szellemében készült, és meghívottainkkal Tóth Billával, Gáspár Sándorral, Borbé Melindával és Kinizsi Gyöngyivel, a Marosvásárhelyi Rádió jelenlegi és egykori szerkesztőivel az elmúlt rendszer előnyeit és hátrányait próbáljuk feleleveníteni. Ha idejük engedi, tartsanak velünk!
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tóth Béla a Marosvásárhelyi Rádiónak a legidősebb szerkesztője, együtt nőtt a rádióval, 62 éve, hogy itt dolgozik a Marosvásárhelyi Rádiónál. Még mondhatni, hogy gyerekként kezdte, mert nem volt 18 éves sem. Mennyire érezték azt, hogy megszorítások között kell dolgozni?
Én megértem három generáció nagy politikai átalakítását, ugye. 1965-ig itt minden a legnormálisabb, hogy olyan, ha visszaemlékszik, amikor ide került és megismertem, akkor azt mondtam, Isten hoztam ebbe a nagy családba. Hát ez lassan válóperrel végződött, mert már nem lettünk olyan bizalmasak, olyan családiasak egymással szemben. Én itt nőttem fel a rádiónál, hisz édesanyám meghalt, apám egyedül nevelt 4 gyermeket, tehát akkor el lehet képzelni, hogy hogy volt, de olyan, hogy Vince Ferenc, Sós Árpád, Lukács János, Lázár Éva, Oltjánó Vasilé, Russzu Vasilé. Szóval millió egy ilyen kolléga, amikor látták, hogy egy kicsit megyek mellé, akkor rögtön nyúltak a szárnyaim alá, és mondták, hogy Béluska drága, jó lesz vigyázni, nem is beszélek a két bemondóról, Jakab Ernőről és Manyika néniről. Mindenki igyekezett az emberen segíteni, tehát más világ volt. 65 után ugye jött a Ceausescu éra, akkor kezdődött elmérgesedni a dolog, csendesen csak, akkor a szerkesztők tudhatták a legjobban, a cenzúra, az emlékszem, műszaki ellenőr voltam, nem csak én, hanem többen hallgattuk az adásokat, hogy műszakilag feleljen meg, és a tiszta fej, a cenzúrás, aki a stúdión kívül tartózkodott, tehát nem hozzánk tartozott, egy független szervezet volt, és az ugye csak tette a jeleket. Ide tegye még ide, aztán ide tegye még ide, és akkor egyéb nem volt, csak futkostam a szerkesztők után, azok jöttek, meggyőzték, nem győzték, vagy kivágták. Szóval akkor kezdett szorulni, de addig el olyan lezser volt, mindenki szívesen jött ide, utána is szívesen jöttek az emberek, de érződött egy belső feszültség. Nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy innen a rádiótól senkit soha nem büntettek meg az anyagaiért, nem rakták ki a rádiótól. Itt azért csak vigyáztunk egymásra. A cenzúra megszűnt, mint olyan intézmény. 89 előtt volt összeszólalkozásom a volt cenzúrással, mert őket berakták sajtó intézményekbe, tehát a Vörös Zászló, a nem tudom melyik, mindenhova került egy-egy belőlük. Hozzánk is került az egyik, és elég nagy funkciója volt, mert főszerkesztő helyettes volt, és egy egyszerű szóért Balánbányáról írtam egy felvezető szöveget egy interjúnak, és azt mondta, hogy vegyem ki a Balánbányát. Mondtam neki, hogy miért vegyem ki én a balánbányát, mikor már 1848-ban már tudták, hogy ott rézérc van, és szedték. Hát mondom, hogy mindenki tudja. De én vegyek ki, és akkor ebből lett egy nagy felhajtás. Mindegy, megoldódott valahogy, ugye? De a cenzúra csak éreztette hatást. 89 után mindenki felel az anyagáért. Mikor megszűnt a cenzúra, az a 80-as évek elején.
Volt jó is, volt rossz is a kommunizmusba. Mit tart a legjobbnak, és mit tart a legrosszabbnak, ami ha nem lett volna, akkor bizonyára kicsit könnyebb lett volna az életük.
Egy óriási dolog volt, hogy fiatalak voltunk. Másztam én sárba, hóba, fakitermelési ponton. De megcsináltuk az anyagot, ez egy nagyon nehéz volt. Izgalmas is volt, és minden volt benne.
Amikor az üzletben nem lehetett semmit kapni, akkor a rádiósok hozzájutottak kapcsolatokon keresztül? Vagy be kellett állni ugyanúgy a sorba hajnalba, hogyha egy liter tejet akartam venni, vagy egy kis húst?
Pontosan úgy érintett bennünket is. A rádió a miniszter tanácshoz tartozott. Az újság, a sajtó a pártbizottsághoz tartozott. A pártbizottságnak volt saját farmja, saját stb. És az újságírók oda mentek papálni és beszerezni a dolgokat. Egyszer én is bejutottam egy véletlennek köszönhetően, mert az egyik aligazgatónk oda került a megyei pártbizottsághoz, és hozzá kellett menjek valamiért, és akkor mondta nekem, hogy menjünk, légyünk meg egy kávét. És megláttam a nyári szalámit, majdnem leestem, mondtam, hogy de én tudnék ebből venni? Te nem tudsz, de én veszek neked most. Felállt, elment, vett két rúd szalámit, és odahozta nekem becsomagolva. Tehát így lehetett hozzájutni.
A fiatalok kérdezik a régmúltról, Béla bácsi.
Nem érdekli. A saját gyermekeimet se, hogy van a dolog. Most akkora választék, hogy azt se tudja az ember, hogy mit vegyen meg.
1985. január 12-én, amikor beszüntették a területi stúdiókat, Tóth Béla a konzervgyárhoz került. Nagy váltás volt ez a rádió után?
Számomra egy csodálatos váltás volt, mert engem eredetileg Bánya vidékre helyeztek, mondták, hogy a káderosztályon fogok dolgozni. Le voltam törve, de bemedem, és megmondta, hogy én ide nem megyek. Hívtak máshova, ismeretségeimen keresztül, én, hogy menjek, nem tudom, Csíkbas, menjek Sepsires, ide-oda. Én lokálpatrióta vagyok, én nem megyek Vásárhelyről sehova, ez egyszer tudti, csak a hegyre, ha visznek. De a lényeg az volt, hogy elmentem Király Károlyhoz, akit ismertem, ugye, mert jártam hozzá, ismertem még, amikor a KISZ-nél volt, a Magyar Autonóm Tartományban, és aztán végig ismertem, és elmondtam, hogy mi a problémám. Azt mondta, hogy két hét múlva jöjjek vissza, addig gondolkozok, hogy megéri nekem, hogy ide. Hát a végén kiderült, hogy jól leellenőrzött, de ez is csak 90 elején tudtam meg. Oda mentem, és csinált belőlem szállítási osztályfőnököt 1986-ban. Nagy dolog. Mikor befejeződött ugye a pályafutásom, már a konzervgyárnál, akkor a megmentési frontnál dolgoztam önkéntes alapon, januártól egészen márciusig, az események után visszajöttem a rádióhoz. És nem jártam rosszul, mert én a rádió szülöttje vagyok, és nekem ez a családom.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mikrofonunk előtt Gáspár Sándor, nyugdíjas kollega, valamikor a Marosvásárhelyi Rádiónak az igazgatója is volt, szerkesztő voltál. Milyen volt régebben rádiósnak lenni ott a 70-es, 80-as években? Mert én úgy tudom, hogy a 70-es évekbe kerültél ide a Marosvásárhelyi Rádióhoz.
Igen, 1978-ban kerültem ide. Akkor sok szempontból kivételes helyzetűnek éreztük magunkat. Szoktak mesélni, hogy az újságírónak ilyen-olyan kedvezményei vagy előjogai voltak. Az teljesen természetes volt, hogy az újságírót fontos embernek tekintették. Az is természetes volt, hogy elvárták tőlünk, hogy pontos adatokat hozzunk. Az is sajnos természetes volt, hogy azokat a pontos adatokat nem volt mindig szabad publikálni, de általában azért itt a Marosvásárhelyi Rádiónál a kötelező Ceausescut dicsérő vezércik jellegű anyagokon kívül mi az igazat mondhattuk, és ezt nagy áldásnak tekintettük annak idején.
Mennyire volt megkötve a kezetek? Ha volt egy jó ötletetek, azt át lehetett vinni cenzúrán meg a vezérkarnál?
Ilyen vonatkozásban elvileg nem volt megkötve a kezünk. Gyakorlatilag természetesen alkalmazkodni kellett a műsorráncshoz, meg a műsoridőhöz, akkor meglehetősen szűk volt a műsoridő. Délelőtt volt egy, aztán később másfél óra, meg délután is volt másfél óra műsoridő. Ebben a napi három órában a Marosvásárhelyi Rádiónak egy teljes társadalmi körképet kellett nyújtania. Minden fontos társadalmi rétegről, csoportról kellett anyagot készíteni, műsort készíteni, híradót kellett készíteni, és a Marosvásárhelyi Marosvásárhelyi Rádió adás körzetének, gyakorlatilag a Székelyföldnek a területét be kellett járnunk, és mindenhonnan arányosan kellett tudósítanunk a hallgatóinkat. A hallgatóságunk az egész Erdélyt jelentette, mert abban az időben a Kolozsvári Rádióval és a Bukaresti Rádió magyar adásával közös antennáról ment a műsorunk. Ezen az antennán ment a német műsor is, szintén Bukarestből, illetve a Kolozsvári és a Vásárhelyi Rádió román műsorát is ezen a hullámhosszon sugározták. Úgyhogy mi a Székelyföldről egész Erdélynek sugároztuk a műsorunkat.
Úgy fogalmaztál, hogy kellett menjünk terepre. Akkor nem voltak kiszállási gondok? Mert most a változás után mi elég sokszor küzdünk azzal, hogy mennénk, de valami mindig hiányzik. Akkor kötelezően kellett menni?
Igazából a 2000-es évek eleje óta szűkült be, és aztán 2010 után ugyancsak beszűkült a tereprejárás lehetősége, mert hát a román rádió most már nem a lakosság pénzéből, hanem költségvetésből kénytelen gazdálkodni. Azelőtt elvárták tőlünk, hogy terepre menjünk. Tehát benne volt hivatalosan a munkaköri kötelezettségeinkbe, kivétel nélkül mindenkinek műsorától vagy szerkesztőségi beosztásától függetlenül az benne volt a pakliban, hogy igenis gyakran kellett menni terepre. Persze akkor mások voltak az útviszonyok is. Az ember, ha Kézdivásárhelyre elutazott, azt egy nap alatt semmiképpen nem tudta megjárni, még a két nap is nagyon rohanás volt, akkor is, hogyha autóval ment, de időnként mentünk vonattal is, igazából autókval jártunk. Volt sofőr, nem is egy autó, nem is egy sofőr, de két-három napos kiszállás, még négy napos kiszállás is volt, amennyiben egy rendezvény volt, ahol ott kellett lenni, ahonnan természetesen tudósítottunk, sok hangfelvételt készítettünk, amelyeket aztán később rákövetkező hetek során dolgoztunk föl és kerültek műsorba, de a terepre járás az hozzátartozott ahhoz, hogy a riporter a saját szemével lássa azt, amiről beszél. Mert különben, ha telefonon készülted az interjút, akkor az illető azt mond, amit akar, és néhányszor azért tapasztaltuk, hogy a valóság nem pont az, mint a kedves interjú alany mondott. Amikor a riporter a helyszínen volt, akkor nehezebb volt őt félrevezetni.
Mennyire rajongtak körül a nemzetbiztonsági emberek? Úgy felfedeztétek, hogy ahol dolgoztok, ott valaki mindig figyeli a munkátokat?
Én soha nem tapasztaltam ilyesmit.
A párbizottságnál be kellett jelentkezni, vagy ez se volt kötelező házi feladat?
Nem. Amennyiben egy fogasabb kérdést kellett megoldani, amihez az igazgató kellett, vagy bizonyos komolyabb termelési adatokra volt szükség, amelyeknek egy része hivatalból titkos volt, vagy egyik se volt titkos, de együtt mégis titkosnak minősültek, szóval voltak ilyen előírások tőlünk függetlenül, és hogyha hamarabb akartam végezni, akkor igenis jól tettem, hogyha a pártitkárhoz fordultam, hogy ne jöttem azért, mert az újításokról szeretnék egy riportot készíteni. Ő ismerte, hogy ki az újítóknak a felelőse, ki az, aki eredményesebb újító feltaláló a vállalatnál. Néhány perc alatt célnál voltam, nem kellett keresgélnem és sokáig érdeklődnöm.
A cenzúrával volt sok bajod?
Nem, amikor a cenzúra valamibe belekötött, akkor ott vita nem volt. Sokszor nevetséges dolgok miatt vágott a cenzornak az ollója. A politikai irányvonalat úgy mond, hogy a Román Kommunista Párt a társadalom vezető ereje, azt mindannyian tudtuk, ez ellen nem volt appelláta. Nyilván senki meg sem kísérelte, hogy olyan hangfelvételt illeszen a műsorába, amely ennek ellentmondott. Részletekbe szólt bele, vagy kellett beleszólnia, úgymond a cenzúrának. Hát az egyik, ami kellemetlen volt, és amivel időnként bosszankodtunk, voltak a disszidálások, az elszaladások, és ilyenkor, ha az illető közismert művész volt, színész például, akkor fekete listára került, nem volt szabad az ő felvételeit, előadásait, szavalatait műsorra tűzni. Nem mindig tudtuk mi, hogy ki az, aki eddig itthon volt, de már néhány hete nincs itthon, és nem is lesz. Úgyhogy a színházi szerkesztőnek időnként ezzel megült a baja. Nekem személyesen olyan gondom volt, hogy a tudományos műsorban egy alkalommal a különböző zsírokról, akkor jelent meg egy tanulmány, hogy milyen érdekes ilyen meg olyan, s amit olyan károsnak tartottak, az valójában nem úgy káros, hanem másképpen. Na és ezt a liba májjal illusztrálta az illető tudós, hát nyilván én is akkor ott emlegettem a liba májat. Azért elővettek, hogy szó se lehet róla, ezt nem lehet műsorba tenni, mert az üzletben nem lehet libamájat kapni, és akkor, ami arról beszélünk, csak irritáljuk a hallgatóságot.
Akkor kicseréltétek tyúklábra, vagy valami, azt hiszem, akkor lehetett kapni ritkán?
Nem, nyilvánvalóan akkor azt az anyagot félretettük, az szemétkosárba került, nem használtuk föl, mert hamisítani semmiképpen nem hamisítottunk, és azt az illető cenzor sem engedte, aki különben nagyon rendes ember volt. Volt más eset is, ami már túlzásnak minősíthető. Egy alkalommal valamely kollektív gazdaságban kellett termelési eredményekről hangfelvételt készítenem. A TSZ-nek az elnöke el is mondta, hogy hogyan is állnak náluk a dolgok. Nyilván kiemelt azt, amiben jól álltak. Én de nyugodtan előkészítem a hangfelvételt, és benyújtom az osztályvezetőnek, mert az volt a szabály, hogy az osztályvezető kellett láttam azon minden anyagot, mielőtt az műsorba került. Meghallgatja, megrovóan összevonja a szemöldekét, hogy itt baj van. Hát, ha falun készült a műsor, akkor természetes, hogy a háttérzajokban hallatszott egy kakasnak a kotkodácsolása, a kutyának az ugatása. Igen ám, de a kutya az én hangfelvételemen csak egyetlen egy helyen ugatott, ott, ahol Ceausescu elvtársnak a nevét kimondták. A kutyahugatás ebben az esetben az égig hallatszódhatott volna, akkor a kutyahugatást kivették, és bár előírás volt, hogy Ceausescu elvtársat dicsérni kell az ilyen anyagokban, itt inkább kivágták Ceausescu elvtársat is, sem hogy a kutyahugatással együtt hallgathassa a hallgató.
Mennyire kaptátok meg, hogy kiszolgálói vagytok a kommunista rendszernek, mint újságírók?
Itt a jelzőn nem volt hangsúly. Mi a társadalomnak voltunk a kiszolgálói, azért készítettünk művelődési műsorokat, azért készítettünk különböző ipari, meg mezőgazdasági termelésről szóló riportokat is, portréműsorokat, történelmi műsorokat. Mi a társadalmat szolgáltuk. Akkor kommunista társadalom volt, ez természetesen hangzott, hogy a kommunista társadalmat, vagy a szocialista társadalmat szolgáljuk. A jelzőn nem volt akkor a hangsúly, mint ahogy azt ma érezzük. A politikai műsoroknak, mert voltak olyanok is, nyilván, pontosabban ideológiai műsoroknak nevezzük így, azoknak nem belső ember volt a szerkesztője, hanem az Orvosi Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének egyik professzora tartotta az illető műsorokat. Ez akkoriban így volt.
Ha manapság szóba jön a kommunizmus és az a korszak, akkor általában ilyen negatív előjellel emlegetjük. Te hogy érzed, mi volt a pozitívuma, ha volt egyáltalán pozitívuma annak a korszaknak?
Attól függ, hogy mihez hasonlítjuk. Mert hogyha a 45 előtti esztendőköz hasonlítjuk, akkor igenis nagyon sok egyszerű sorsú, szegény, tanulatlan, vagyontalan embernek sokat segített. Azt tudjuk, hogy akinek egy kicsi vagyona is volt, azok mind rosszabbul jártak, ugye, mert a termelési eszközöket elkobozták, ugye az egyszemélyes műhelyeket is szövetkezetbe tömörítették, és az illető a saját alkalmazottjává vált lényegében, anélkül, hogy neki a termelési eszközbe folyamatban valami beleszólási joga maradt volna. Ez igaz, de mégis általánossá vált az iskolahálózat. Kutatták, keresték a tehetséges gyermekeket. Persze, hogy 45 előtt is volt ilyen, hogy a szegény, de tehetséges gyereket támogatták és vigyekeztek felfuttatni a társadalom érdekében, hiszen egy tehetséges ember, aki többre képes, az sok mindenkinek tud segíteni saját magán kívül is. Ez hangsúlyozott volt a szocialista években. Azért a technikai civilizáció is fejlődött. Nem olyan mértékben, mint nyugaton, nem olyan mértékben, mint a világnak sok más helyén, de itt is fejlődött. Azok az emberek, akik falun, földes padlójú házból bekerültek városba, egy gyárba, és tömbházlakásba költöztették őket, azoknak ugrásszerű pozitívumot jelentett. Ezt ne felejtjük el, hogy ez igenis adatszerű tény, aki véleményt mond a különböző társadalmi korszakokról, ha ilyen helyzetben volt, akkor nyilván ez a kiinduló pontja. Az már aztán a dolog másik oldala, hogy az értelmiségi emberek nagyon nagy hányada baloldali érzelművé vált az első világháború után, tehát a második világháború során és utána a társadalom egyértelműen baloldali irányultságú akart lenni. A nagyon gazdag emberek, arisztokraták közül is sokan igazságtalannak érezték, hogy nekik olyan sok földjük van, olyan nagy vagyonuk van, és másoknak nincsen semmi. Nem volt totális ellenállás a kárvallott társadalmi osztályok részéről sem. Persze a kommunista hatalomátvétel valójában nem a nép felemeléséről szólt, hanem egyszerűen a hatalom megszerzéséről egy bizonyos csoport számára. Ez lassan tudatosodott, de tudatosodott az emberekben, és a 80-as évekre ezért vált aztán az értelmiség gyakorlatilag passzív ellenállóvá. Azok is, akiknek nagyon komoly kommunista múltjuk volt, látták, hogy babám nem ilyen lovat akartam, nem ezért áldozta az ifjúságát, nem erről álmodott, és akkor fokozatosan változott a helyzet annyira, hogy megérett a 89-es változásra az idő, amihez egy sereg külföldi tényező bejátszott természetesen, de mégiscsak a belső érlelődés is hozzájátszott.
Szellő Borbé Melinda, a Marosvásárhelyi Rádiónak egykori aligazgatója, szerkesztőségi vezetője, de a kommunizmus alatt tanárnőként ismerte a nagyvilág. Ha jól tudom, orosz-angol szakon végzett.
Így van. Orosz-angol szakot végeztem Temesvárot, én különben aradi vagyok, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy én vagyok a 14. aradi vértanú, mert lejöttem Marosvásárhelyre.
Hogy sikerült ide kerülni?
Véletlenül, mondjuk nem Marosvásárhelyre már férhez mentem, de engem 1978-ban katonára helyeztek, meg is kérdezte az angol tanárom, hogy hogy lehet egy katonán tanítani, mondtam, úgy, ahogy egy apácán is lehet tanítani. Orosz-angolt végeztem, és Kolozsváron valószínűleg orosz-magyar lehetett, vagy ilyesmi, mert a kihelyezés az úgy történt, hogy Temesváron betereltek minket egy nagy amfiteátrumban, volt egy rádiószerű valami, és akkor telekonferenciát szerveztek, és mindenhonnan jelentkeztek a végzős diákok. Én, hogy őszinte legyek, meg se néztem, mikor láttam, hogy Bihar, Arad és Temes megye nincs, tehát nincsenek helyek. De volt ez a katona, ez egy erdélyi hely volt mégis, fogalmam sem volt, hogy hol van, és akkor én ezt kaptam. Szeptember 1-én kezdtem, és meg kell mondjam, hogy nagyon tanúságos volt, amikor oda megérkeztem, mert ez a mezőségnek a közepe, Kallur Zoltánnak a melegvégy, ez tulajdonképpen melegvölgy mellett van, egy nagy község, hozzátartozik nagyon-nagyon sok kis falu. Nagy iskolája volt, párhuzamos osztályokkal, 1-től 10 osztályig. Akkor én itt orosz is tanítottam, meg angolt is, csak az volt a probléma, hogy mindenki Kolozsvárról ingázott, Kolozsvárról 52 kilométer, Marosvásárhelyről 72. De úgy, hogy Hodályén nevű helyiségben le kellett szállni az autóbuszról, és szépen, frissen, fiatalosan gyalog 4 kilométert bemenni a községközpontig. Hát ez nem volt egy szívderítő dolog, annál is inkább, mert akkor még szombaton is tanítottunk, és az ingázás egyszerűen lehetetlen volt, mert Marosvásárhelyről hajnali 4-kor felkeltem szépen, én lementem az autóbuszállomáshoz, és onnan elmentem egészen Kissármásig szólt a bérletem, mert az volt 50 kilométer, és akkor onnan a gépkocsi vezetőnek adtam 1 vagy 2 lejt, eléggé elítélendő módon, azért, hogy vigyen tovább, ez Dézsig ment ez az autóbusz, és ugyanez visszafele, délután 3-ig le kellett érni az útelágozáshoz, és akkor visszajönni. Tehát ezt nem lehetett így csinálni, és akkor kénytelen voltam kiköltözni, és ott albérletben laktam. Meg kell mondjam, hogy román tagozat volt, a nevek azok magyarok voltak, volt egy római katolikus pap is a községben, el is olvastam a pásztorálisztól elkezdve minden kurzusát, mert ott nem igazán volt mit csinálni. Én városi gyerekként Aradon a főtéren laktunk, a villamosok csilingeltek, meg minden. Most ha elment egy traktor az ablakom előtt, kinéztem, hogy milyen mozgás van. És itt az iskolában a pedagógus kollégák nagyon rendesek voltak, de meg kellett élnem falun azt, hogy mivel nekem nem volt odaszóló személyazonosságim, én nem kaptam azt a 6 tojást, azt a csirkét, azt a cukrot, meg lisztet, meg egyebeket, úgyhogy nekem a kolozsvári kollégáim, mikor ingáztak, akkor hozták az én porciómat, hogy legyen rend. Na de itt lehúztam 2 évet, közbe férjhez mentem, Marosvásárhelyre. Az volt az óriási nagy szerencsém, hogy véletlenül, hát szerintem azért ez nem véletlen, de találkoztam a Marosvásárhelyi tanfelügyelőségen egy ortodox papnak a feleségével, akinek a férjét oda helyezték katona mellé. Ő nagyon boldogan jött volna oda, én pedig nagy boldogan jöttem volna ide. Gerebenes és Szent Péter, Valialusum Petru oda kerültem, de én nagyon boldog voltam, mert ugye 30 kilométer, és akkor ez már rendben volt.
Egy fiatal tanárnőnek nagy trauma volt, hogy egy olyan helyre helyezik ki, ami még a térképen sincsen, mondhatni, mert akkorjában bizonyára nem az volt, hogy bekopogtunk valahova, és nem lehet-e elintézni. Mert erről szó se lehetett, gondolom én akkor.
Nem, valóban így van, és hogy most ilyen nagy probléma, hogy kinek a tantárgyát vegyék el, mert ugye, hogy a gyerekek ne legyenek ennyire túlterheltek, akkor az természetes volt, hogy nyelvórákat nem tartunk. Heti 1 óra volt, vagy heti 2. Nekem ebben a nagyiskolában nyilván meg volt a katedrám, de amikor már Gerebenes és Szent Péter után bekerültem a városba, akkor legalább 4 iskolába tanítottam, mindig ott, ahol valaki szülési szabadságon volt, minden, tehát nagyon kevés óránk volt. És itt katonán voltak ezek a Cântarea României, megint nekünk Románia fesztiválok, és ott a gyerekeknek megtanítottam a Boni Emre táncolni, egy ügyes kicsi táncikát, azt tudom, hogy 2 hétig próbáltuk, hogy a blúznak a színe menjen a szoknyának a színébe, mert ilyen színesek voltak, és a kolozsvári diákházban léptünk fel, és 3-ok lettünk. Hát ez egy óriási nagy dolog volt a faluban, akkor nekem is megnőtt az ázsiom, hogy hát professzora de latini sarà, hogy mégiscsak tud valamit, és akkor lehet ott valami kezdeni velük.
Mennyire tanulták az oroszt annak idején? Mert hát az kötelező volt mindenhol, hát nagy szovjet barátok voltunk. Vannak-e sikerei Melindának, hogy sikerült 2-3 épp mondatot elmondatni az X tanulóval?
Igen, hát meg kell mondanom, hogy én nem véletlenül lettem orosz-angol szakos, mert Aradra hozott egy odavalósi újságíró, Mózer István, egy gyönyörű, szép, fiatal hölgyet, aki nem tudott se magyarul, se románul, se németül, csak oroszul. Tehát mi az orosz nyelvet 5. osztályban anyanyelvi szinten kezdtük tanulni, nem úgy, hogy ilyen deklináció és olyan ragozás és egyebek, hanem hogy jágyévocská és jápisú, tehát az azt jelenti, hogy én írok. Hát a padlón voltunk mindenki, kacarászott, nagyon boldogak voltunk. Galina Csudinovának hívták a tanárnőt, orenburgi volt, és művészettörténetet tanult Moszkvában. Gondolom neki se volt a vágyálma, hogy Aradra kerüljön, de olyan szép volt, olyan színes volt hozzánk képest, meg az ottani felnőttek, a szüleinkhez képest, hogy mi egyszerűen beleszerettünk, és így az orosz nekünk nem volt nehéz, különben nem volt kötelező az orosz, mert franciát is tanultak a gyerekek, angolt is, és németet is. Az orosz egy ilyen cvakunikum volt, de hát a nagy sikerélményem az volt, amikor megtanított valaki románi nyelven, hogy mondjam azt, hogy hallgass, és üljetek le. Ugyanis az osztályok felében roma gyerekek voltak, és ezek 9-10-es fiúk voltak, akiknek bementem, és azt mondtam, hogy bestele, nakrele, lárma. Na hát attól megint megnőtt az ázsiom, hogy hát ez a tanárnő tud valamit.
Annak idején a kommunizmusban a tanárnak milyen rangja volt? Tehát felnéztek a tanárokra?
Katonán volt a tanárnak egy bizonyos presztízse, mert a leveleket a katonaságban, meg mindenfélét azt a tanárral iratták, főleg azokkal, akik Kolozsváron ingáztak, vagy elmentek a plébánoshoz, ők voltak az értelmiségiek, tehát ez még megvolt annak idején, de így különben nem. Itt a városban, amikor bekerültem, volt egyfajta szolidaritás az emberek között, ami most már egyáltalán nincsen, ezért is volt olyan szörnyű döbbenet. Úgy képzeltem el, hogy van egy nagy lábos, amiben benne vannak az emberek, és mindenki egyformán forrong, és egyformán mondja a vicceket, és alig várja, hogy megszabaduljon ettől a diktátortól, és ha felemeljük a fedőt, akkor minden rendben lesz. Felemelték a fedőt, és semmi nem lett rendben, mert mindenki mást akart. Sajnos az, ami jó volt a kommunizmusban, az a szolidaritás, az nem mentődött át ebbe a demokráciába, sőt, mi bántjuk egymást, és ez nem jó dolog. Én emlékszem arra, amikor 89. decemberében kimentünk az utcára a férjemmel, a lányunkat, aki akkor 8 éves volt, felküldtük egy ismerőshöz itt a tudó a 9. emeletre, és mi végig üvöltöztük azt, hogy Nuva Fie Frika, Ceausescu Pika. Most már a mai eszemmel már meggondolkoztat, hogy lehet az, hogy Temesváron, Brassóban, Maradon, Marosvásárhelyen mindenki ugyanezt a szlogent kiabálta. Mondták, hogy voltak ott emberek, akik megmondták, hogy mit kell mondani. De honnan tudták, hogy ugyanazt mondja az egész országban mindenki? Úgyhogy ez egy megszervezett valami volt, mi nem vettük észre, hogy statisztálunk. Akkor teljesen odáig és vissza voltunk, és nagyon boldogak voltunk, és tele reménnyel, mert azt hittük, hogy na most aztán teljesen megváltozik minden, és onnan lehetett tudni, hogy ki az, aki kint volt, mert másnap mind be voltunk rekedve, tehát nem tudtunk rendesen beszélni azért, mert kimentünk ortibálni.
És a változás után Melinda otthagyta a tanári pályát, és rádiós lett. Véletlenszerű váltás volt, vagy tudatos váltás?
Ez tudatos váltás volt, mert én Temesváron az M-stúdióban nyelvcsőszként dolgoztam. Az M-stúdió az egy diákrádió volt, és nekem nagyon tetszett a rádiózást. Egy ilyen intellektuel munkának tartottam, egészen más, mint a tanügy. De azért hiányzott, tehát szeptember 15-én mindig úgy megdobbant a szívem. Már rég rádiós volt, amikor láttam, hogy mennek a gyerekek a virágokkal, meg minden. Nehéz dolog pedagógusnak lenni, nehéz dolog jó pedagógusnak lenni olyannak, aki nem csak a saját tantárgyát ismeri kitűnően, hanem tud a gyerekekkel bánni, a szülőkkel bánni. Ez most már nagyon nehéz, tudom, hogy a szülőkkel is sok baj van, a gyerekekkel is, de azt hiszem, hogy a pedagógusoknak is másképp kellene hozzáállniuk, de mentségükre legyen mondva, én úgy tudom, hogy metodikát nekik nem tanítanak. Mi annak idején mind oroszból, mind angolból elmentünk Csákovára, ez Temesvártól 40 kilométerre egy nagy község, és 2 hétig ott laktunk egy bentlakásban, megtanítottak, hogy hogy kell leadni az anyagot, hogy haza kell menni a szülőhöz, kellett a gyerekről egy jellemrajzot, a szülőkről, hogy milyen családi helyzetben, hogy van, mint van. Most ez valahogy nincsen. Az, ami engem megdöbbent, mert most már 4 darab unokám van, és iskolások mind, hogy sokszor, mikor együtt tanulunk, és tudom, hogy mit tanulunk együtt, és akkor hazajön azzal, hogy 3-ast kapott. De már mit nem tudtál? Nem volt letörölve a tábla, és zajongtunk. És erre behármasoztánk. Hát ez hogy van? A magaviseti egyet azt lehúztuk. Amikor valaki rosszul rosszul viselkedik és szemtelen, akkor minden további nélkül. De nem hiszem, hogy az illető tantárgyból kell ilyen jegyet adni azért, hogy akkor rend legyen és csend legyen és nyugalom és béke.
Mennyire éreztem Melinda riporterként azt, hogy ha már annyit szenvedtem a kommunizmusba, akkor legalább a műsorok szintjén egy kicsit jóvá tegyük azt a korszakot. Mondjunk el olyan dolgot is, amit régebben nem mondhattunk el. Volt-e ilyen a változás után?
Volt, és emlékszem, egy ex-katedra rovatot szerkesztettem, és az itteni pedagógiai liceumban volt egy érettségi vizsga, ahol a gyerekeket ott tartották éjfélig. Miután megvolt az anyag tanárokkal, az igazgatóval, a tanfelügyelővel, a diákkal, a szülőkkel, utána megijedtek. Nem vállalták, mert mi lesz, hogyha ez visszaüt, és akkor a gyerekeken fogják megbosszulni azt, hogy ők elmondták, hogy folyik itt az érettségi például. De mégis bekerült adásba. Nyilvánvaló mindenről lehetett beszélni, de azt még elmondanám, hogy a hőskorban mindent bemondtunk természetesen, ami történt. Hát nem volt csak vezetékes telefon, mindenkit fel kellett külön hívni, és mindenhova el kellett menni. Míg többször bemondtuk, hogy nem mérgezett a víz. Erre aposan mondja nekem, hogy hát fiam, bemondtátok a rádióban, hogy a víz mérgezett. Tehát nagyon kellett vigyázni, hogy mit mondunk, mert teljesen félreértették. Ilyen szempontból nagyon nehéz volt az elején megszoktatni mindenkit, de hát ez a hőskorban, akkor persze azt a bizonyos fedőt felemelték, és mindenki mondta a magáét, és mindenki azt hitte, hogy úgy lesz, ahogy ő elképzeli. Nyilvánvaló, hogy nem lehetett.
Most, hogyha visszagondolunk az elmúlt 30 évre, van egy kis csalódás bennünk, hogy nem erre számítottunk?
Igenis, meg nem is. Tehát nagyon sok minden tőlünk függ. Szorványról származom, ugye, Aradról. Az én időmben is, majdnem 50 évvel ezelőtt 3 osztály érettségizett. Brassóban is. De az ottani magyarság valahogy összetartóbb. Lehet, hogy azért, mert nem tömbben él, hanem ott állandó nyomás van, ez a szerva itt, szerva ott, és azért másképpen viselkedik. Tudnak örülni egymásnak, és tudnak kreatívak lenni. Miért bántjuk egymást? Miért nem vagyunk elégedettek, ha valaki megmondja őszintén a véleményét, hogy ez nem tetszett, vagy valami, akkor megsértődünk, az illető az ellenség.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kinizsi Gyöngyi hangját a Marosvásárhelyi Rádió hullámain keresztül is megismerték a hallgatók, de nagyon sokan matematika szakos tanárnőként zárták a szívükbe. Hogy emlékszik vissza Gyöngyi a kommunizmusra? Hogy érintette a tanárt az a korszak?
Mindenkit érintett az a bizonyos sajátos román szocializmus vagy kommunizmus, minden kategóriát és a tanárok munkáját is érintette. Mindenhol ellenőrizve voltunk, gyakorlatilag szinte semmit nem lehetett tenni. Azon kívül, hogy az órán elvégeztük a munkánkat, néhányan dacolva még azzal is, hogy valaki valamilyen úton, módon tudomást szerez arról, hogy osztályfőnöki órán miről beszélgetünk, mit tanítunk a gyerekeknek, mit próbálunk megmutatni abból a kultúrából, a környező világból, ahol lakunk, élünk. Megpróbáltuk megtenni. Hát ennek azért voltak következményei, mert bizony olyan is előfordult, hogy elvittem a gyerekeket a Maros felső mentére kirándulni. Nagyon kedvesen a disznajói iskolában vendégül láttak minket. Ezt a szabadidőmben csináltam, nem kértem külön engedélyt a tanfelügyelőségről, hanem csak a szülőktől. Mint egy vasárnapi program. Tulajdonképpen néhány szülő is elkísért bennünket, tehát akár azt is mondhatjuk, hogy egy közös kirándulás volt. Játszottunk a gyerekekkel ott fotballmeccset, elmentünk egy nótafa, egy idős házaspár, gyönyörű szép felső marosmenti népdalokra tanította a gyerekeket, bemutatták nekünk a csodálatos szép keresztszemes mintájú varottasaikat a falusiak. Az iskolában minden gyereknek vartak az ottani gyerekek önszorgalomból egy-egy kis könyvjelzőt. Hazajöttünk, nagy boldogan, jól telt a napunk, nem történt semmi különleges, és az igazgatónő már a folyosón várt, behívatta a szekus elvtársat is, meg mindenkit, és följelentettek. Napokig egyéb nem ment, minthogy azt szerették volna kiszedni belőlem, hogy miféle rendszer, nemzet, és nem tudom miféle ellenes tevékenységet folytattunk, gondolt el 11 éves, 5-es gyerekekkel. el. Tehát ilyen visszásságok. Vagy a kedves kolléganő, aki eljött velem kirándulni Kolozsvár a saját osztályával, a 12 éves hatodikos gyerekekkel, elmentünk természetesen a Szent Mihály templomba is, ami akkor viszont nem volt olyan természetes, mint ahogyan azt én most elmondom. A kedves kolléganő följelentett. Önmagát védte, gondolom, hogy nehogy valamelyik gyerek elszólja magát otthon, nem lehetett tudni, hogy melyik szülő hogy viszonyul ezekhez a dolgokhoz. Sorolhatnám, enni és enni ilyen dolog történt. Természetesen nem csak ilyen kirándulások, látogatások, mert hát azért voltak olyanok, hogy expedíciós kirándulásra elmentünk, és abból nem származott semmi baj, mert az a saját szabadságom nyári időszakából és a szülőknek a szabadságából volt, és akkor így megismerték a Sóvidéket. De ugyanakkor igyekeztem azt is megtanítani nekik osztályfőnöki órán, hogy a szükebb környezetünkben egyáltalán mi mellett megyünk el minden nap. Ismerjék meg azokat az épületeket, ismerjék meg azokat az embereket, akikről utcákat neveztek el, mert akkor még bármennyire furcsa is, de volt néhány olyan utcanév, amely magyar történelmi alaknevét, vagy zenész, vagy író nevét viselte, körülbelül a Kossuth Lajos utca, de hát mondhatnék másokat is. Voltak ilyenek, hogy osztályfőnöki órán szerettem volna, hogyha minél többet keresgélnek ők, mert tulajdonképpen ennek a tanításnak csak akkor van értelme, hogyha ezt közösen csináljuk. Volt olyan verseny, hogy minél több utcának az eredeti magyar nevét is felsorolni. Meglepő módon olyasmik is előkerültek, amikről én sem tudtam. És olyan büszkék voltak azok a gyerekek arra, hogy ők is tudnak valami újat mondani, és tulajdonképpen itt elérünk a lényeghez, amit még mai napig nem bírnak megoldani, hogy hogyan is kell az iskolában tanítani. Amit akkor sem szerettek, és nem néztek jó szemmel, az sokkal jobb volt, hogyha ilyen kiállítás-szerű volt az oktatás, tehát minél több szemléltető anyagod legyen. Látszólagos környezet, meg a te általad elmondott nagy dolgok, azok legyenek a fontosak. Tehát a látszat alapján ítéltek akkor is, mint ahogyan most is, legtöbbször a kontraszelekció győz az értelmes, normális munkával szemben. Az oktatás az mai napig úgy folyik, amit soha az életben nem fogok megérteni, és akkor is ezt propagálták, hogy a tanár áll a katedránál, vele szemben van a diák, tehát nem egymás mellett vagyunk, és együtt próbálunk valamit kihozni abból a tananyagból, hanem én megmutatom, hogy én mit tudok, és akkor azt számon kérem azon a gyereken, sose fogja tudni. Se írni, se olvasni, se matematikából, sem a legegyszerűbb dolgokat nem fogja tudni, sem a legbonyolultabb dolgokat. Hogyha nem vele együtt indulok el azon az úton, és nem közösen tanuljuk ezeket a dolgokat meg, már pedig a módszertan nem ezt írta. Szerintem most sem, mert nem tanítok már ugye 90 júniusa óta, az már azért csak 30 év, de a tankönyveket úgy nagyjából egy kicsikét ismerem az unokákon keresztül, teljesen kétségbe vagyok esve, nem hogy valami javult volna, hanem még romlott, ami a tanügyi helyzetet illeti, de akkor is a módszertan, és ahogyan viszonyultak tulajdonképpen a tanításhoz, az oktatáshoz, az semmivel sem volt jobb, mint a mostani, és rosszabb sem. Tehát nagyjából ugyanott toporgunk.
Nagyon sok tanárt befogtak mindenféle munkára, állatösszeírás, megéneklünk Románia szervezése. Gondolom, hogy ez inkább az irodalomszakosokat, a zeneszakosokat érintette. A matematika szakosok is részesültek ilyen megtiszteltetésben?
Semmilyen pozitív megkülönböztetésben nem részesültünk. Pontosan ugyanúgy el kellett járni, gyereket összeírni, állatot összeírni. Hát az első 4 évemet azt az úgymond Adi negyedbeli cigányiskolában töltöttem, de ezt nagyon idézőjelben mondom. Az az iskola semmiben sem volt rosszabb, mint az összes többi más iskola. Sőt, mi több, mivel egy jó darabig a vezetése igazgatói szinten is egy teljesen normális ember kezében volt, jobb körülmények voltak bizonyos mértékig, mint akár egy belvárosi iskolában. De jártunk összeérni, igyekeztek megszervezni nekünk a hétvégét, ugye azt most már senki nem tudja elképzelni, hogy szombaton is volt tanítás, ez abszolút normális volt, de a vasárnapi programunkról is gondoskodtak, nehogy már unatkozzunk, és akkor voltak a délelőtti pionír tevékenységek, a különböző katonaim. Na, azt megtagadtam, tehát nem voltam hajlandó katonai oktatást tartani. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy 9 évig útlevelet sem kaptam. Megbont mindennek az ára. Ezekről az ember a gyerekekkel nem beszélt. Nem beszélve arról, ugye, hogy mindenféle ideológiai órákat kellett tartani. Benne volt az osztályfőnöki tantervbe például olyasmi, ami külön órába is kellett, hogy ateista nevelés, meg ez hasonló csodálatos dolgokat. Úgyhogy ma már elképzelhetetlen, hogy mikre kényszerítették rá a tanári társadalmat, de mégis valahogy igyekeztünk, ha nem is mindenki, bár az igazság az, hogy alig vártam már, hogy ennek az egésznek vége legyen, nem a gyerekek miatt, egyszerűen már nem bírtam elviselni azt a tanügyi rendszert, amiben éltünk, dolgoztunk és tanultunk. Kivezényeltek bennünket különböző mezőgazdasági munkákra. De mivel, hogy én a mezőgazdasági liceumban is tanítottam jó pár évet, és alig bírtam visszakerülni az általános iskolába, egy adott pillanatban azt mondtam, hogy nekem nem is kell ez a matematika. Minek tanítsak én differenciál geometriát akkor, amikor leül a padba az a gyerek, 3 hét múlva felálltunk, és mentünk valamilyen mezőgazdasági munkára. Jó, én azt elhiszem, hogy ez egy szakközépiskola, és valóban meg kell tanítani bizonyos dolgokra, csak hogy valahogy a másképpen kellett volna akkor ezt az egészet szervezni. Nem úgy, hogy alig szokunk vissza, és már is megyünk valahova, ahova megint nem szoktunk bele, és az is egy ilyen látszat tevékenység volt. A rendetlenkedés és az egyéb dolognak a leple alatt. Túl sok értelme nem volt ennek az egésznek, de azért csinálni kellett. Hát olyan nagyon sok szakember nem jött onnan ki. Jó néhányan igen, mert azért mindenhol vannak kivételek, de az igazság az, hogy ami a szakmát illeti, majdnem senki nem azon a területen dolgozik. Látszik is a mezőgazdaságban.
Bizonyára osztályfőnökként nagyon kedvelhették a diákjai Kinizsi Gyöngyét, de ha ilyen kollégákkal volt körülvéve, akkor minden nap ilyen gyomorideggel ment, hogy vajon ha én ezt mondom, és kitudódik, akkor melyik tanár kollégám fog feljelenteni, és akkor megüthetem a bokámat. Vagy tette a dolgát, mert a lelkiismeretére hallgatott.
3-4 féleképpen is védekeztem ez ellen. Voltak azért olyan kollégák, nem akarok itt általánosítani, mert most akkor abból a 3-4-5 kollégából nem fogok kiindulni, és azt mondani, hogy az egész tanári társadalom ilyen volt. Nem ilyen volt az egész tanári társadalom. Azért az embernek akadtak barátai, akikkel akár még beszélgetni is tudott. És a másik meg, ahol olyan volt a közösség, ahol valahogy egymást taszítottuk. Tudod, én nagyon pontosan jártam be az órákra. Tehát ahogy becsengettek, én már ott voltam az ajtóban, és az a 10 perc nem volt olyan sok mindenre elegendő. Mezőgazdaságiban sokszor az volt, hogy volt 2 tanári szoba, az egyikben a férfiak táblás játékot játszottak, ők egymással el voltak foglalva, én oda beültem, és akkor senkit nem érdekelt, hogy ott ülök. Engem sem, és akkor valahogy így volt egy páncél. De azért voltak jó kollégák a mezőgazdaságiban is, mert volt nekünk azért vegyes kosárlabda csapatunk férfinői tanári, és a diákoknak szintén, és a diákokkal is játszottunk. És a másik pedig, én nem azért jártam az iskolába, hogy én a tanárokkal külön társadalmi életet éljek. Én az iskolába azért jártam, hogy a gyerekeket megtanítsam arra, amit úgy kéne tudni, amit majd egyszer számon kérnek tőlük. Nekem végül is a gyerekek voltak azok, akik erőt adtak, akik miatt ezt az egészet csináltam. És a tanárok voltak azok, akik miatt örültem, hogy 89-ben abból a tyúkudvarból elszabadultam. A gyerekeket sajnáltam, mert végül is nekem mai napig fantasztikusan jó kapcsolataim vannak a volt tanítványokkal. Akár osztályfőnöke voltam, akár nem voltam osztályfőnöke, akár csak egy fél évig tanítottam, mert épp a fizika tanárt helyettesítettem, vagy a nem tudom én kicsodát. És nekem ezek egy része átalakult barátsággá is. Ez az a pozitív súly, ami sokkal többet nyom alatba, mint ezek a buta dolgok, amik végül is némi kellemetlenséget okoztak nekem, de szerintem, aki ezt elkövette, az önmagával szemben számoljon el már.
89-ben hatalmas reményekkel vágtunk neki az új világnak. Most 30 év távlatából, amire Gyöngye úgy számított, az többé-kevésbé bejött, vagy részben csak?
Jani, érdekes dolog történt, mert 89. december 15-én az a spontán tömeg, amelyik védte ugye a kilakultatás elől Tőkés László püspököt, El kell mondanom neked, hogy 1802. december 15-én született Bolyai János, a legnagyobb matematikusunk, aki szinte a világban is az egyik legjelentősebb matematikus, nélküle nem lenne 20. és 21. századi matematika és fizika elmélet, Einsteinnak a relativitási elmélete, és sorolhatnám, hogy még mi minden nem lenne. Ez a fiatal ember azt írta az édesapjának 21 évesen, 1823-ban, hogy a semmiből egy másik új világot teremtettem. Ezzel a gondolattal vettünk részt jó néhányan a decemberi eseményekben is. Azt hittük tényleg, hogy a semmiből, s ha nem is egészen a semmiből, de egy új, vagy ha nem is új, de legalább valamivel jobb és szebb világot teremtünk. Hát, ha így körülnézünk, tudod, az ember azt mondja, hogy nem rosszabb, mint a régi, mert azért vannak pozitívumok is ebben az egész változásban. Csak hogy milyen áron? Ahogy elkezdődött az ámok futása a politikumnak, a teljes és totális tönkretétele egy országnak, amelyik úgy indult neki ennek az egész úgymond rendszerváltozásnak vagy egyebeknek, hogy Ceausescu kiéheztette belőlünk az utolsó banit is azért, hogy visszaadja a kölcsönöket. Ehhez képest egy teljesen eladósodott, egy tönkrement országot volt képes néhány év alatt az elit politikum művelni ebben az országban. Na most persze azért vannak jó dolgok is, mert azért ennek olyan hozadéka is volt, ami bizonyos mértékig, de ezt most nagyon halkan és nagyon-nagyon fenntartásokkal mondom, szabadságot is hozott, ugye, mert azért az csak nem volt ilyen. Csak hogy itt az emberek sajnos a szabadságot nagyon rosszul értelmezik. Tehát itt a szabadság az egy szabadosság. Tehát nekem mindent szabad, de nem szabad. A szabadság az egy rendkívül fontos, felelősségteljes vállalás. Én vállalom azt, amit teszek, és szabadon választom azt, amit teszek, de a felelősséget is vállalom érte. Sajnos ezek a dolgok már egyáltalán nem így néznek ki, és hogy visszatérjünk egy kicsit az én területemre, ami a szakterületem volt 89 előtt a tanügyre, hát el kell mondanom, Jani, hogy én teljesen le vagyok döbbenve, hogy 30 év alatt képtelenek voltak. Az a rengeteg tanügyi miniszter, az a rengeteg okos tisztségviselő, aki a tanügyben döntéshozó szerepét vállalta, hogy egyáltalán valamit a helyére tegyenek. Ott tartunk, hogy még az sincs mindjárt meg, ami volt. És most, hogy egy kicsit hazabeszéljek, és mindenféle nacionalizmus és másféle gondolatot mellőznék ebben az egész dologban, miféle dolog az, hogy az állami tanterv alapján úgy állítják össze a román programot, hogy a magyar gyerek még véletlenül se tudjon megtanulni románul. Egyszer beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy ők úgy állítják össze ezt a programot, hogy a gyerek már 3000 szót tud románul. A román gyerek sem tud 3000 szót románul, nem hogy egy magyar gyerek. Természetesen, hogy akkor ez a gyerek nem is fog megtanulni. Tehát akkor én erre mit tudok mondani? Pusztán csak annyit, hogy ez egy messze menő rossz indulat következménye, hogy ezek a gyerekek hátránnyal induljanak az életbe. Mert hogyha én azt akarnám, hogy megtanulja az állam nyelvét, akkor mindent megtennék annak érdekében, hogy még az angol-német nyelv tanításnál is sokkal jobb programokkal próbáljam megtanítani.
Reménykedjünk, hogy egyszer ez összejön. Ha nem érjük mi meg, te talán az unokáink.
Én még csak annyit mondanék, hogy én egy sokkal, de sokkal nyugodtabb, azt nem mondom, hogy boldogabb, de nyugodtabb és megelégedettebb évet mindnyájuknak.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Tóth Bélával, Gáspár Sándorral, Borbély Melindával és Kinizsi Gyöngyivel, a Marosvásárhelyi Rádió jelenlegi és egykori szerkesztőivel az elmúlt rendszer előnyeit és hátrányait próbáltuk felidézni. Meghívottainkkal a teljes interjút az Átjáró című műsorunk fogja közvetíteni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!
Jelentsük a kongresszusnak, hogy megvalósítottuk az egész évre eső exporter feladatainkat.
30 év remény.